János apostol mondja, írok nektek gyermeket, mert megbocsátatsz a bűneitek az ő nevéért. Írok nektek atyát, mert ismeritek azt, aki kezdettől fogva van. Írok nektek ifjat, mert legyőztétek a bort. Írtam nektek gyermeket, mert ismeritek az atyát. Írtam nektek atyát, mert ismeritek azt, aki kezdettől fogva van. Írtam nektek ifjat, mert erősek vagytok, és az Isten igéje, aki bennetek, azért legyőztétek a bort. Kegyelem, égvalom és végesség az a sétnékünk bőségesen a mi Úrunknak, az Úr Jézus Krisztusnak megismerésében. Drága testvérek, Isten tiszteletén kezdetén a 62-es Zsoltárunkat keressük ki énekeskönyvünkből. 62-es Zsoltárunkat keressük ki, tehát az énekeskönyvünkből. A 62-es Zsoltárunk első versét fennállva énekeljük, így kezdődik. Az innenken szépcsendesen nyugszik csak a Krisztusban.
Thank you. a mi együttlétünknek és Isten tiszteletünknek megáldása, megszentelése az Úr nevében van, ki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat ma is mindeneket.
Amen.
Szeretett testvéreim, hallgassátok meg az élő Isten igéjét, amint olvasom előttetek Pál apostolnak az efézusi gyülekezethez írott leveléből, az efézusi levélnek a 4. fejezetéből, a 11. verstől kezdődően a 16. versig terjedő ige szakasz. Tehát Efézus 4, 11-es verstől a 16-os versig. És ő adott némelyeket apostolokul, másokat profétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére, míg eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, arra a nagykorúságra, amelyben elérjük a Krisztus teljességét. Mert azt akarja, hogy többé ne legyünk kiskorúak, olyanok, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak, és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító rabasságától, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetből mindenestől őhozzá, aki a fej, a Krisztus. Az egész test pedig az ő hatására egybeilleszkedve és összefogva, a különféle kapcsolatok segítségével és minden egyes rész saját adottságának megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben. Áldja meg az Úr Jézus az ő igének olvasását, hallgatását, helyes megértését, befogadását, megtartását, továbbadását. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úrunk Istenünk, hadd valljuk meg neked, hogy olyan ritkán szoktunk rá csodálkozni kezeidnek a munkájára. Gyakran természetesnek vesszük, hogyha érkezik az áldás, ha van, aki mellénk áll és segít. Olyan természetesnek vesszük, hogy lehet kihez menni, lehet kitől tudakozni azokat a dolgokat, amelyeket szívünk vágyik. Pedig a te igéd elmondja, hogy te vagy az, aki az ajándékozó Isten. Te vagy az, aki adod az egyházadnak, adod a népednek a táplálékot, adod a vezetőket, adod az áldást, adod szent lelkedet, küldöd a világosságodat, hogy a te áldásaid, a te javaid által a te néped a lelki nagykorúságra eljusson. Ne sodortasson és ne hányattasson tév tanításoktól, vagy az emberek ravasságától, a sátán csábításaitól, hanem benned megerősödve tudjunk felépülni az igazi nagykorúságra. Köszönjük neked, Urunk, hogy most ezt megköszönhetjük. Köszönjük, hogy dicsőíthetünk ezért, javaidért, ajándékaidért, tetteidért és csodáidért, amelyeket velünk cselekedtél. Taníts minket ezeken rácsodálkozni. Nyisd fel a szemeinket, hogy meglássuk munkádat, és tudjunk érte téged magasztalni. Ha kérünk igéd útjáért ma is, az az ige, amelyet nekünk küldesz ma, hadd érkezzen célba, szívünk mélyéig hadd jusson el, ítéljen meg bennünket, tanítson, buzdítson, tisztogasson meg, és elevenítsen meg a te lelked által. Te eléd visszük a nyomorultakat, Istenet, mindazokat, akiket ránk bíztál, könyörű betegjeinket, szenvedő testvéreket, távol levőkön és kórházban levőkön, árván és özvegyen, nyomorulton, gyászoló szívünk, a te nagy kegyelmeddel megkönnyörülj. Add a te szabadításodat nekünk, amelyre vágyunk, és ami életünket, népedet, egyházadat áld meg hatalmasan. Köszönjük, hogy meghallgattál minket, Urunk. Áldott legyen a te neved. Ámen. Ének szóval készülődjünk, testvérek, az ige hirdetéséhez, mégpedig a 270-es énekünket keressük ki, és a 270-es dicséretünknek az 5. versét énekeljük. 270-es énekünknek az 5. versét énekeljük tehát, amely így kezdődik. Ő hallja lelked óhajtásit, mit nem mernél megmondani, néki szíves titkos panaszit, éppen bízvást megvallani. bizonságtételen alapígéje írva található a zsidókhoz írt levélben. A zsidókhoz írt levél 5. részéből olvasom a 11-es verstől a 14-es versig terjedő rövid igerét. Tehát zsidókhoz írt levél 5. fejezet 11-től 14-es versig. Az apostol mondja: erről nekünk sok mondani valónk van, amit nehéz megmagyarázni, mint hogy eltompult a hallásotok. Ugyanis ennyi idő múltán már tanítóknak kellene lennetek, mégis arra van ismét szükségetek, hogy titeket tanítson valaki az Isten beszédeinek alapelemeire, mert olyanokká leszetek, mint akiknek tejre van szükségük, nem keményeled erre. Aki ugyanis tejen él, az járatlan az igazság igényében, mivel kiskorú. A nagykorúaknak pedig keményeled el való, mint akiknek érzékszervei a gyakorlat következtében már alkalmasak a jó és a rossz megkülönböztetésére. Eddig az Úr írott igéje. Kedves testvérek, a mi földi testi életünknek is megvannak azok az életkori sajátosságai, amelyek egy-egy életszakaszra jellemzőek. Ugyanígy van ez a lelki életben is, a mai vasárnapot ennek fogjuk szentelni, hogy a lelki életkori sajátosságokat, jellemző dolgokat megnézzük. Három lelki szakasz tanít a Szentírás, a lelki kiskorúságról beszélnek az apostolok, beszélnek nagyon keveset, de erről is van ige az ifjúkorról, a lelki ifjúkorról, aztán nagyon sokat beszél a Szentírás a lelki nagykorúságról. Ide akar bennünket az Úr Jézus Krisztus elvezetni. Mielőtt elkezdenénk ennek a három lelki életszakasznak a jellemzőit megvizsgálni Isten igéje alapján, én hadd mondjam el nektek, kicsit emlékeztetőül, hogy most nagyon fontos arra emlékezni, ami a sorozat legelső részénél elhangzott. Akkor azt mondtam nektek, hogy nagyon nehéz prédikátori feladat gyakorlati keresztény életről négyegyházban tanítani. Mert kétfajta ember ül a gyülekezetekben, mindegyikben. Vannak az újjászületett keresztények, akik a szívükbe fogadták már Krisztus. És vannak olyanok, akik bár vágyakoznak, érintettek, szeretik az igét, és esetleg mindig ott vannak a gyülekezetben, még nem mentek át a megtérés csodáját. Pontosan ezért akkor elhangzott az is, és ma hadd emlékeztesselek szeretettel meneteket erre, hogy mindazok a dolgok, amelyek az életről szólnak, csak azoknak fognak mondani valamit, akiknek van újjászületett élet. Aki a sorozat bármely epizódjánál azt tapasztalja, hogy érti, amiről szó van, de a saját életétől az olyan idegen, a saját életére nézve azt mondaná, hogy ez nem működik nálam, akkor legyen Szentlélektől jövő intés, ez az érzés, titeket keres akkor az Úr. Az az illető legyen olyan alázatos, és vallja meg az Úrnak, hogy Uram, akkor nekem még nincs új életem. Engem keresel. Én vagyok az, aki el akart vezetni oda, hogy az életet is ismerjem, és bennem éljen a Krisztus. Tehát ma nagyon-nagyon fontos, hogy erre emlékezzünk. Az újjászületett élet három olyan lelki szakaszáról lesz szó, amely üzenet csak azoknak fog mondani valamit, akik valóban már Krisztusé. Hallgassuk figyelmesen Isten igéjét. Az első lelki szakasz, amiről a Biblia sokat beszél, ez a lelki kiskorúság. A lelki csecsemőkor. A megtéréskor újjászületett hívő ember, hogyha látunk, akkor eszünkbe kell jusson a testi életnek is az a csecsemő korszaka, amely hihetetlenül sok védelmet, törődést és gondozást igényel. Észrevettétek-e már, hogy az állatvilág külön nálunk a csecsemőkorban, hiszen az ember, és az Isten direkt így cselekedte meg, hogy tanítson ezáltal is. Az ember csecsemőként a legrászorultabb és a legelesettebb. Amíg egy emlős állatnak a kölyke kín a szavannán, a prérin vagy a sivatagban, a születés után fél órával lábra áll, két órával már rohangál az anyja után, addig az ember hihetetlenül elesetnek tűnik, védelemre szorul, gondoskodásra szorul, arra szorul, hogyha nincs ott valaki, aki táplálja, akkor elveszik. A lelki kiskorúságra is ugyanez jellemző, hogy védelemre szorul, gondoskodásra, törődésre szorul, mert különben elveszik a lelki csecsemőt. Istentől nagyon gyakran ezt így mondják, lelki gondozó keresztény emberek, lelki pásztorok is, hogy látszik a hívő emberen, a friss hívő emberen egyfajta burok. Isten védelem alá helyezi az újonnan megtért ember a lelki életének az első időszakában, megvédi a nagyobb próbáktól, és megvédi a komolyabb kísértésektől. Nagyon fontos dolog tehát ezt tudni és látni, hogy Isten oltalmazó kezét és oltalmazó védő pajzsát adja a frissen megtért emberekre, nehogy az a törékeny élet a hit dolgában hajó törést szenvedje. Tehát védelem a nagyobb kísértések és az igazi próbák ellen. Mi a jellemző erre a korra? Így mondja ezt Barnabás apostol a zsidókhoz írt levélben, hogy ugye a lelki kiskorúságnak tejre van szükségük. Nem keményeledett. Sokan vagyunk itt, akiknek gyermekeik vannak, vannak közöttünk védőnők, tapasztalt emberek, orvosok, akiknek ez a mesterségük. Mindenki tudja, hogy csontot nem lehet adni az újjászületet, újszülött gyermeknek. Nem lehet kemény dolgozni. Féteset először tejet, fétes is aztán később jön, hogy fokozatosan lehet a táplálékot növelni. Lelkileg ugyanúgy van ez. Azt mondja a Szentírás, hogy a tej az a Krisztus beszédeinek alapeleme. Miért kell a frissen megtért embernek tej? Azért testvérek, mert járatlan az igazság dolgaiban. Teljesen tájékozatlan még az igazság kérdéseiben, az Isten gondolataiban, az Úr igéjének a tanításaiban. Nem ismeri a Szentírást. Azok az igék, amelyeket ő Isten felhasznált, hogy őt megmentsék, azok ismertek előtte, azok az ige hirdetések, az egyéni kis ige olvasásából, ige szakaszok, amelyek őt szíven találták, azok ismerősek előtte, de nem lehet tőle megkérdezni, hogy na és mit tanít Isten igéje a Szent Háromságról, mit tanít a lelki növekedésről, a házasságról, keresztény gyermeknevelés, és sorolhatnánk még több ezer témát, amelyre Isten igéje drága, tanácsos életünkben. Tejre van szükség. Kevés ismeret jellemzi őket, sok mindent nem tudnak, mert még nem éltek át és nem ismernek. Fontos dolog, hogy ilyenkor a frissen megtért ember valóban elkezdje Isten igéjét tejként, táplálékként magához venni. Mindig el szoktuk mondani, amikor valaki hitre jut, hogy a Biblia egy olyan könyv, amelyet nem az elejéről kell elkezdeni olvasni. Ez az egyetlen olyan könyv, hogy nem úgy olyan az elejét elkezdeni, és akkor a végén befejezni. Az új szövetséget kell elkezdeni olvasni, amikor az új szövetség már nagyon ismert, át és átolvasta az illető, akkor jó, hogyha rátér az ószövetségre. Aki nem így olvassa, az megint csalódni fog, mert elkezdte a keményeledellel, az érthetetlennel, elkezdte fogni nélkül a csonttal, és nem tudta megemészteni azt a táplálékot, amit magához kíván tenni. Tejre van szükség. Figyeljétek meg, hogy mit mond Barnabás itt a zsidókhoz írt levélben. Azt mondja. Olyanokká lettetek, mint akiknek tejre van szükségük, nem keményeledelre. Aki ugyanis tejen él, az járatlan az igazság igéjében, mivel kiskorú. A nagy korúaknak pedig kemény, eledel való. Tökéletesen így van, mert valaki nem tartja be, az a saját életén tapasztalja meg ennek a kárát. Aztán egyfajta naív hit is jellemzi a lelki kiskorút. Mit értek ez alatt, hogy naív hit? Nagyon gyakran látom, hogy frissen megtért emberek életében úgy tekintik az egész hívő életet és a földi életet, mint egy rózsaszín, felhőmentes, csodálatos valami. Ez még nem az a reális érett hit, aminek ki kell alakulnia, egy olyan naív hit, amely még nem érti az idősebb hívő emberek problémáit, még nem tapasztalta meg Isten mélyreható munkáit az ő hívő gyermekeinek az életében, és tapasztaltam ilyet is, hogy a lelki kiskorú meg tud botránkozni egy nálánál sokkal érettebb hívő ember próbáin. Isten mélységben járatja sokszor az övét, de nem a kiskorúakat, hanem az érettebbek. Azon kell keresztül menni. És a kiskorú megkritizálja az idősebb hívő ember, mert azt gondolja, hogy minden olyan egyszerű. Nagyon sokszor lehet tapasztalni azt a naív hadd mondjam így, hogy olyan naiv hozzáállást is az élet problémáihoz, hogy hát Isten majd úgyis segít, mindent megold, mindent meghallgat, minden rendbe jön, mit kell ezen problémát? Mert még nem tapasztalta meg, hogy Isten néha nemet mond, mert nekünk arra van szükségünk. Isten egy-egy tövist nem vesz el az életedből. Mint ahogy Pál apostolnak sem vesz el a tövisét, hanem azt mondta neki, hogy elég neked az országát. Erről mit sem tud még a lelki kiskorú. És kritizál, megbotránkozik, és elbízza magát. Nagyon gyakran jellemző a lelki kiskorúságra, hogy elbizakodja magát, és úgy véli, hogy ő már mindent tud. Ha pont az elbizakodottságnak a gyökere, olyan kevés ismerettel rendelkezik. Aztán a tanácsot is mond Timóteusnak Pál apostol, a frissen megtért emberre, az 1 Timóteus 3.6-ba olvassuk, hogy a szolgálatra nehogy befogják a frissen megtért ember. Azt a püspökről írja gyülekezeti szolgálóra, hogy a püspök ne frissen megtért ember legyen, nehogy felfúvalkodva az ördöggel azonos ítélet alá essék. Mit jelent ez? A falusi ember pontosan tudja, hogy a csikót mikor lehet bekötni a lóhez, a szekérhez. Különben meg lehet szakítani a jószágot. A frissen megtért ember se lehet egyből befogni szolgálni. Nem szabad. Meg lehet szakítani. Az ő élete tönkre mehet, hogyha nagyon hamar nagy terveket vesznek rá. Szolgálatban is nagyon-nagyon bölcsen lehet befogni a frissen megtért ember. Nem egyből, nem egyből a mély vízbe. Hadd legyen előbb kipróbált ember, és akkor fog Isten ígéret majd buzgón, áldásosan szolgálni. A második kor a lelki ifjúkor. Az ifjúkor. Ez az a kor, amikor Isten leszedi a burkot a lelki addigi csecsemőjére. Elvétezik a burok, és Isten szándékosan megengedi, hogy az addigi csecsemőt érjék komolyabb kísértése. Nem is csak kísértések, próbák is. Isten beleengedi olyan dolgokba az illetőt, ami elkezdi edzeni azt a hitet. Ez a hit mélyülésének és érésének az ideje. Amikor a hit mélyül és a hit éri, akkor sokkal inkább egy olyan hit alakul ki, amely nem a naivságból fakad, hanem Isten igéjére elkezd támaszkodni, és látja Isten igéjének igazi tanítását, az élet realitásait, elkezdi értékelni a próbáknak is a céljait, az okát, látja az Isten kezének a mélyebb munkáit a gyermekei életében, és megtanulja az ifjúkorban Isten kezéből venni a mélységet is, a sebeket is, a próbát is. Ez az az időszak, amikor Isten még a bukásokat is fel akarja használni, hogy az ő gyermekeit tanítsa. Nagyon fontos tehát, amikor odaér valaki az ifjúkorhoz, és észreveszi, hogy elvétetett a burok. Addig olyan érzelmi csúcson volt mindig a lelki csecsemő, az állandóan érzi, hogy Isten engemet úgy szeret, majd kész veszi az öröm, és lehet, hogy egyszer fölébred reggel a hívő ember, amikor a szívében az érzelme egészen más mondanak. Mert Isten elvette a burkot, és azt mondja, hogy gyermekem, nem csak arra támaszkodhatsz, hogy érzed, hogy szeretlek. Ha a szíved érzelmei hullámzóak, ha a hangulatod kísér, támaszkodj arra, amit én mondtam. Én szeretlek téged. És megtanulj az ifjú, a lelki ifjú hitből élni, Isten igéjére támaszkodni, és hitből engedelmeskedni. Az a keresztény ember, aki csak akkor tud engedelmeskedni, amikor lelkileg jól van, az nem sok érő keresztény. És vannak ilyen emberek, ez a lelki kiskorúság jelent. Csak akkor tudsz engedelmeskedni te is, amikor lelkileg nagyon jól vagy, egyébként csupa bukás és csőd az életed, akkor lelki kiskorúságban vagy. Isten igéje tovább akar vezetni. Sajnos a gyülekezeteinkben vannak óriás bébik, akik lehet, hogy több tíz éve befogadták Krisztust, de nem figyeltek annyira a saját életükre, és nem növekedtek olyan dinamikusan, rendesen, egészségesen, ahogyan az kellene, és lelki csecsemőkorban vannak 20 éves hitben való járás után is. ezek az óriások a gyülekezetekben. Az ifjúkorban tehát Isten igazán elkezdi formálni az ő gyermekét. Ez a lelki kamaszkor. Ahogy az igazi kamaszkorra is jellemző egy hihetetlen tudáson, ugyanúgy a lelki kamaszkorra is jellemző az, hogy elkezdi éhezni az igét. Rájön arra, hogy hát én egy csomó mindent nem tudok. Elkezd máshogy olvasni Bibliát. Olyan jól látni azokat a megújult fiatal életeket, lelki ifjú életeket, akiknél a Biblia olvasásnak a minősége változott meg. Egészen máshogy olvassa az igét. Egészen más lesz az élet szemlélete. Gyarapodik az emberismeret, az Isten ismeret, az evangéliumnak az ismerete elmélyül, szétszárad az ő életében, és annak az áldásos hatása is látszik. Gyarapodik ugye a tudása a Biblia olvasás során, és egyre inkább a kelyhelyet, a kemény elezenre vált. Már nem arra van szüksége, hogy elmagyarázzák neki, hogy na Jézus az, aki meghalt, érted, hogy miért ment fel a Golgotára, hogy ott a bűneidet kifizessen, ítéletet ugye magára véve, és a te bűneid váltsága akkor le van rendezve, ő neki már kemény elezel való. Nem hagyjuk el az alapdolgokat sem, tehát az evangéliumon nem lehet túllépni, de ahogy az apostoli leveleket, ha végigolvassátok, az igazi mély tanítás, az a levelekben található. Az új szövetségben ugye a négy evangélium Krisztus életéről tudósít. A drága megváltó földi életútját elénk adja. Sok-sok tanítást mond Krisztus maga is. A hegyi beszéd rengeteg olyan tanítást tart, az egész hegyi beszéd a hívő embernek szól. A nem újjászületett ember nem tudja megtartani a hegyi beszédet. Tehát apostoli leveleket, ha oda teszed az evangéliumok mellé, akkor azt látod, hogy na ez tej ahhoz a keménységhez képest, amiről az apostolok beszélnek. Hihetetlen témákat érintenek. És elkezd a lelki ifjú a kemény elezenre vágni. Emlékszel-e életednek erre a szakaszára, megtörtént-e már ez a szakasz, amikor a leveleket kezdted el felfedezni. És a Biblia olvasásodban falni, mint csodálatosak az apostoli levelek. Sokuk nehéz olvasmány. Amikor felfedezi az ember, hogy milyen csodálatos dolgok vannak a római levélben, meg a többiben. Ez a lelki ifjúkor. Ezért olvastam a köszöntésben is, amit János apostol mond az első levelében, ugye ír az atyáknak, a gyermekeknek, meg az ifjaknak. Hallgassuk meg még egyszer a köszöntőigét. 1 János 2-ben van. Írok nektek gyermekek, mert megbocsátattak bűneitek az ő nevére. Ugye ez a kell. Krisztus beszélének alapeleme. Írok nektek atyák, mert ismeritek azt, aki kezdettől fogva van. Az atyák a hitben véne, őnekik már az Isten ismeretük egy komoly, rátámaszkodó oszlop, amerre lehet ugye építeni. Írok nektek ifjak, mert legyőztétek a gonosz. Átélik az első győzelmet. A burok elvétetik, és talpon marad a gyermek. Átéli azt, hogy ha Istenre nézek, akkor tudok győzni. Írtam nektek gyermeket, mert ismeritek az atyát. Írtam nektek atyát, mert ismeritek azt, aki kezdettől fogva van. Írtam nektek ifjak, mert erősek vagytok, és az Isten igéje lakik bennetek. Ezért legyőztétek a korát. Hát ez az, amire Isten el akar vezetni. Lakozzék a hívő ifjúban az ő igéje. Ismerjenek, zárja a szívébe. És akkor legyőzi a gonosz, mert az Úr igéje lakik benne. Még egy dolog van, amiről az ifjú kornál kell szólnom előttetek. Az Efézusi levélből is olvasunk igét, az egyházból ír Pál apostol, és az egyházról, amikor elhangzik a tanítás, azt mondja, hogy tudjátok, az egyháznak ő, tudunk, Krisztus adott apostolokat, tanítókat, pásztorokat, hogy tanítsa, felkészítse az Isten népét a szolgálatra, elvezesse a Krisztus népét a nagykorúságra. Tanítók, pásztorok, apostolok, szolgálók, lelkivezetők. A lelki fiatal korra jellemző, hogy nagyon tudnak kötődni a lelki vezetőjükhöz. A lelki kamaszok, a lelki csecsemők. És erre oda kell figyelni, hogy ez a kötődés egészséges legyen. ne függjön tökéletesen, ne függjön a tanítótól annak az illetőnek az élete. Volt egy Einstein nevű evangélista, aki egy nagyon különös történetről beszélt egyszer. Azt mondta, hogy volt egy illetőnek a kertjében egy kicsike fa, egy gyümölcsfa, megkarrózva, és ez a fa évekig nem nőtt semmi. Olyannyira, hogy a gazda hívott egyszer egy kertész, egy szakembert, hogy nézze már meg az a gyümölcsfáját, hát ennek ennyi év után már gyümölcsöt kellene hozni, a nagynak kellene lenni, és nem nő, valami van benne. És a kertész megnézte, és azt mondta, hogy ez a kifejezés, amit a kertészek használnak, hogy függő fává vált az a gyümölcsfa, nagyon szorosan kötötték oda a karrójához. A karróhoz annyira szorosan volt hozzá, hogy nem engedett teret a fejlődésnek. Nem tudta a gyökereit mélyebbre ereszteni, nem tudta a törzsét szépen növelni, se fölfele, se lefele, se oldalján. Függő fává. Sokszor látni ilyen gyülekezetekben, hogy egy-egy frissen megtért ember annyira ragaszkodik a vezetőjének. És ha elvétetik a vezető, akkor összeomlik a hív ember élete. Hát meg kell tanulnia a lelki ifjúnak, és az Isten nagyon bölcsen tanítja, hogy Jézus a te megváltod. Jézus a jó pásztor. Földi pásztorokat is ad, nekik megvan az elrendelt idejük, de elvétethetnek, elszólíthatnak, átadhatják a safétabotot, nekünk nem emberekhez kell kötődni és ragaszkodni. A Szerecseny komornik megtérésének a történetében, a történet végén van egy nagyon csodálatos elválás. Megtér a Szerecseny komornik, egy eunuch, egy kasztrált miniszter, visszamegy Etiópiába, egyszem hívőként a teljes pogány környezetben. Azt gondolná az ember, hogy amikor Isten igéje elszólítja Fülöpöt, így mondja a Szentírás, hogy az Úr lelke elragadta Fülöpöt, a Szerecseny főembernek ment tovább az ő útján örömmel. Az ember azt gondolná, hogy hát ez teljesen zokon vette az a főember, hogy hát nekem kell ez a Fülöp. Ki fog engem tanítani Etiópiában a Krisztus útjára? Ki fog nekem beszélni a keresztény életről? Ki fog tovább tanítani, magyarázni az igét? És Istennek tetszett elragadni Fülöpöt, és ez mégis egy áldott elválás volt, nem keserűséggel folytatódott, hanem tovább ment a Szerecseny főemberező útján örömmel. Örvendezett, hogy az ő élete Krisztusé. Rábízta az ő életét, hogy a pogány környezetben Istennek van hatalma, őt megtartani. Hogy figyelni kell, hogy ne váljon a mi életünk is hasonlóvá a függő fához, egészséges legyen a kapcsolata a lelki vezetőknek, pásztoroknak a rájuk bízottak irányába. Egy történetem is van ide, amikor a kísértésben hogyan tud az ember megerősödni. Volt egy keresztény édesapa, aki elutazott 3 napra, ott volt az ő kamasz fia, friss jogosítvánnyal, aki nem csak életkorában, hanem lelkileg is kamasz volt, egy lelki ifjú. Mondta neki, amikor elment, hogy fia, mit a slusszkulcs? Szépen elővette, letette az asztalra, most elmegyek 3 napra. Tudod, hogy csak úgy az autót nem használhatod a kurikázásra, ha valami baj van, végszükség esetén használhatod. És elment. Amikor a 4. nap ugye megjött, mondta neki a fia, hogy tudod, apu, majdnem megtettem az ígéretemet, hogy csak akkor fogom használni, amikor tényleg kell. 3 napig itt volt a zsebemben a slusszkulcs, és végig ott volt a kísértés, hogy elővegyem az autót, furikáltak vele, kicsit a városba, jobbra, balra. Mit mondott az édesapa? Azt mondja, tudom, fiam, tudom, 3 napot végig kísértésben voltál. De csak akkor tanulsz meg győzni, ha kísértésben vagy, és ha lehetőséget kapsz arra, hogy a kísértésben eldöntsd, hogy mit választasz. Ez nagyon így van. A kísértéseknek örülni is tudni kell. A lehetőséget kapsz arra, hogy a győzelem által megerősödjél. És a 3. szakasz a lelki nagykorúság ide akar elvezetni bennünket, Krisztus. Hallgassuk még egyszer Pál apostolt az Efézus 4-ből, hogy mit mond a lelki nagykorúságról. Mert azt akarja Krisztus, hogy többé ne legyünk kiskorúak, olyanok, akik mindenféle tanítás felében ide-oda hányódnak és sodródnak, az emberek csalásától, tévútra, csábító ravasságától, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetből mindenestől őhozzá, aki a fej, a Krisztus. Hát ez a lelki nagykorúság, és le is írja Pál apostol, hogy mi jellemző. A táplálék már kemény eledel. Az életet kipróbálták. 2 Korintus 3.18 azt mondja, hogy nem az a kipróbált ember, aki önmagát ajánlja, hanem akit az Úr ajánl. A kipróbált ember nagyon sok mélységen keresztül megy. A kipróbált ember nagyon sok nyomorúságot tudhat maga mögött. A hívő ember becsülje meg az életében a mélységeket, a sebeket, a próbákat, mert ezek munkálják ki benne a lelki nagykorúságot. Sokat idézett igém, ismeritek, hallottátok tőlem sokszor már, zúzódások, sebek tisztítanak meg a gonoszságtól, és a test belsejében is érzett csapások. Példabeszédek 20-30. Szükségünk van rá. Lehet, hogy nem esik jól, de drága gyümölcse van. Ézsaiás 48-nál azt mondja az ő népére az Úr, hogy megpróbáltalak a nyomorúság kovójában. Isten ijesztett az övéiben. Igen. Megpróbál a nyomorúság kovójában. Mert szükséged van rá. És miért? Hogy olyan erős életed legyen, amely életet nem tud a sátán ide-oda sodorni, csábítani. Nem fognak jobbról, balról érkezett tévtanítások megzavarni, ide-oda téged csapongásra, kényszerpályákra veszünk. Hanem mindenestől ragaszkodva Krisztushoz felnövekszel. Nem zavarnak be a tévtanítások. Jöhetnek a csábítók. Jöhet a kísértő. Jöhet a vihar. De a kősziklára alapozott ház kitart. Ez a lelki nagykorúság. Nagyon sok nyomorúságot ad sokszor Isten az övénye. Hadd mondjam el ezt, hogy nekem az a látásom a környezetemben levő hívő emberek életén át, akik Isten nagyobb áldásokra használ, azoknak Isten sokkal több nyomorúságot és mélységet ad. Igen. Ez a tapasztalatom. Akit Isten jobban használ, aki az ő kezében értékesebb fegyver tud lenni, áldottabb élet, az mind-mind sokkal több nyomorúságot tudhatott magáénak. Becsüljük meg ezeket, testvérek, mert Isten akkor a mi életünket is áldottabban akarja felhasználni. A lelki nagykorúságban nem csak évek számítanak. Hadd mondjam el nektek, hogy itt ne a kort nézzétek. Timóteus, aki egy nagyon fiatal ember lehetett így az emberi szemnek, efézusi gyülekezet püspöke volt. És a korban nálánál sokkal idősebb emberek püspökként tisztelték és hallgatták a tanítását. Ő már hitben vén volt. Ezt is mondta már nektek, hogy a vének kifejezés nem aggasztánt jelent, amikor a keresztény gyülekezetről van szó. Véneket választottak ugye a őskeresztény gyülekezetben, és ők voltak a presbiterek, akik hitben voltak vének. Kipróbált emberek. Krisztusban meggyökerezett életek. Itt nem csak évek vannak. Van, aki néhány év alatt Isten méreható munkája nyomán eléri a lelki nagykorúságot, és van, aki 30-40 év alatt nem jut el ugyanarra a mélységre. Ebben az időszakban szeretet játszanak a kudarcok, a győzelmek, a mélységek, a próbák, a sokszori felállás, és azok a szívben érzett sebek is, amelyeket Isten megenged, hogy kapjunk. Vacsmani fogalmazott egyszer, hogy az ilyen embernek rejtett története van Isten előtt. A többi ember nem tudja az ő sebeit, szívének a gondolatait. Az ilyen embernek rejtett története van Isten előtt. Azt kérdezzelek meg benneteket, hogy hol tart a ti életetek? Ha van újjászületett életed, hol tartasz a lelki fejlődésben? Kiskorú vagy-e még? Burokban, kevés ismerettel, naív hittel, teljen élt, és a kemény eledel, de úgy érzed, hogy ez kemény, ez emészhetetlen, amiről szó van vasárnap, vagy amit az igében talál, otthoni olvasástól. ifjú vagy-e, akiről elvétetett a burok, és Isten most nevelget, készítget, erősítget, hogy az Isten igéje alapjon benned, és legyőzze gonosz, vagy eljutottál már oda, hogy te lelki nagykorú vagy. Arra nagykorúságra, amikor az ember sokszor könnyek között viszi a kézét, és a legnagyobb mélységben is azt tudja elmondani, hogy igen, Uram, mert így láttad volna. És figyeljünk még egyszer az alapigényre, a zsidókhoz írt levél, keresztény hagyomány szerint Barnabás apostolnak az írása, az ős keresztjének, az ő kezének tulajdonították, a Júdeában levő keresztény gyülekezeteknek íródott. Több zsidó keresztény gyülekezetek. És ezekben a gyülekezetekben nagyon sok hívő ember nem fejlődött kellőképpen, nem fejlődött igazi dinamikusan, ahogy Isten akarta volna az életükben. Óriás bédikkel voltak tele a héber gyülekezetek. Megszületik a zsidókhoz írt levél. És mit mond nekik ezeknek az óriás bédiknek? Ma nekünk, ajkán Isten. Erről nekünk sok mondani valónk van, mint, hogy, amit nehéz megmagyarázni, mint hogy eltompult a hallásotok. Ugyanis ennyi idő múltán már tanítóknak kellene lennetek. Mégis arra van ismét szükségetek, hogy titeket tanítson valaki az Isten beszédeinek alapelemeire. Mert olyanokká lettetek, mint akiknek tejre van szükségük, nem kemény meledelre. Aki ugyanis tejen él, az járatlan az igazság igényében, mivel kiskorú, a nagykorúaknak pedig kemény meledel való, mint akiknek érzékszervei a gyakorlat következtében már alkalmasak a jó és a rossz megkülönböztetésére. Isten nem csak azt akarja ma megkérdezni tőled, hogy hol tartasz. Isten igéje ma megkérdezi tőled, hogy hol kellene tartanod ma. Hol kellene ma tartanod? És utána tedd fel magadnak a kérdés, hogy de hol vagyok, Uram? Adja az Úr, hogy akinek lemaradása van, Isten kegyelméből tudja pótolni. Jó dolog, hogyha kegyelemmel erősítetik meg a szív. Egy történettel fejezem be, egyszer megtért egy indián a Vadnyugaton, és teljesen átélt azt, hogy Isten mindent odaáldozott érte. Hogy őt a fogánságából, a démonok szellemek hitéből, az istentelenségéből, a bűneiből megmosta, és érezte, hogy sokkal tartozik az Istennek. Volt benne egy erős indítatás, hogy adni valamit az Úrnak hálából. Kifejezni, hogy szeretem az Urat. Elővette az íját, nézegette, hogy kevés lesz. Elővezette a lovát. Ez is kevés lesz. Elővezette azt a sátorból a feleségét meg a gyermekeit. Végignézett mindenet. Hogy mindig kevés. Mit adjak az Úrnak? Magamat adom az Úrnak. Ő is mindent odaadott, én is mindent odaadok. Ez a lelki nagykorúság, hogy minden az Istené. Istené a feleség, a férj, a gyerek, a vagyon, minden. És ezt örömmel odaadom, hogy Uram, te vagy a királyom, és te maradj az életem, igazi Uram. Ámen. 459-es ének második versével válaszoljunk az ige hallgatására. 459-es ének második versét énekeljük. Így kezdődik a 459-es dicséret második verse. Megtörve és üresen adom magam neki, hogy újjá ő teremtsen, az űrt ő töltse ki.
Thank you.
csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk Istenünk, megvalljuk őszintén előtted, hogy nem vagyunk különbek Júde a gyülekezeteinél, mert tekünk szól az, amit Barnabás írt a zsidó gyülekezeteknek, hogy ennyi idő múltán már egészen máshol kellene tartania a hívő életünket. Már tanítóknak kellene lenni. Nem olyanoknak, akik járatlanok a te dolgaidban, akik még hitben erőtlenek, nem olyanoknak, akiknek még mindig tejre van szükségük, hanem olyanná kellett volna válnunk, akik lelkileg kemény eledellel táplálkoznak. Bocsáss meg mulasztásainkat. Bocsáss meg azokat az időket, amelyeket elpecséreltünk, amelyekben nem növekedtünk. Könyörülj azokon, akiknek szívét most arra indított, hogy éveket, hónapokat valljanak meg előtted. Könyörülj mindannyiunkon. Bocsáss meg nekünk, hogyha óriás bébit maradtunk, és nem engedtük, hogy a te táplálásod, az érettünk küldött igék, pásztorok életünket valóban a Krisztusban való nagykorúságra elvezessék. Hadd legyen mától más indulunk. Hadd tudjunk erősödni, fejlődni. Hadd tudjunk odafigyelni mindarra, amiről te beszélsz velünk. Hadd tudjuk megtanulni a hitben való járás titkait. Az, hogy ne az érzelmeinkre hallgassunk csak, hanem mindig támaszkodjunk igédre, szavadra. Használd fel a győzelmeinket is, hogy még erősebbek legyünk. De használd fel a bukásainkat is, hogy a bűnt meggyűlöljük, és megtanuljunk újból és újból felállni, ha kell. Szoríts magadhoz, Urunk, és ölelj meg minket szeretetedzel, vonj minket magadhoz, épüljünk szeretetben. Áld meg gyülekezetünket, egyházunkat, könyörülj néped vezetőjén, könyörülj néped minden tagján, kicsiken és nagyokon, lelki gyermekeken, ifjakon, és könyörülj a hitben véneken is. Téged dicsőítünk minden megtalált életért. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Mindezeknek utána Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon te néked békességet az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek, hallgassuk meg a hirdetéseket. Kérdezem szeretettel az adakozás lehetőségét tudva, hogy Isten a jókedvű adakozót szereti és megáldja. Alkalmainkat kérdezem. A mai napon délután 5 órakor elkezdtünk egy új gyülekezeti alkalmat, kérdeztem már egy kétszer ezelőtt is. A 30-asok körének szokták ezt hívni nagyon sok gyülekezetben, a fiatal felnőtteket, kisgyermekes, fiatal házas párokat igyekszik összegyűjteni. Ez az alkalom, hogy szeretnénk mi is ezt a korosztályt külön megszólítani és külön egy alkalomra összehívni. Minden hónap első vasárnapján lenne, tehát havonta egy alkalommal, délután 5 órás kezdettel a gyülekezeti házban. Ez az alkalom, tehát szeretettel hívjuk a fiatal felnőtteket, akár egyedülállókat, akár kisgyermekes szülőket is, fiatal házaspárokat, tehát hónap első vasárnapján 5 órakor, mai vasárnapon akkor elkezdjük ezt. Hirdetem, hogy csütörtökön a szokott időben lesz a Biblia óra 6 órakor, vagy utána az ima óra 7 órakor. Reál következő szombaton, ez október 13-a, lesz az Egyház megyei ifjúsági konferencia Eger alján és Adorján házán, a két gyülekezet a házi gazda, úgyhogy én igyekszem eljutni majd a hittanosok közül toborzok fiatalokat, tehát szombaton lesz ez az ifjúsági konferencia. Ugyancsak szombaton délután 4 órakor tartjuk az általános iskolás korosztálynak itt a gyülekezeti házban a kézműves foglalkozást. Tegnapi napon szombaton az óvodás korosztálynak tartottuk, jövő szombaton az általános iskolás korosztálynak tartjuk, tehát a kézműves foglalkozást a jövő szombatira óvodásokat ne tessenek küldeni és hozni, mert külön vettük direkt az ő korosztályuk miatt és a bibliai történetek miatt is. Így sokkal jobban megszólíthatóak a korosztály, jobban egységes. Reál következő vasárnapon a szokott időben lesz istentisztelet 9:30-kor, itt Ajkán 12:30-kor Tósokon, és jövő vasárnapon 2 órakor délután Devecseri szorványunkban is. Isten áldja meg a gyülekezetet. Isten népe együtt sír a sírókkal, mondja Pál apostol a római levélben. Kürti Attila halálának 4. évfordulójára emlékezik a Kürti család, Isten akaratában megnyugodva, és Jézus Krisztusban békességet, kegyelmet és üdvösséget nyerve. Az Úr áldja meg vigasztalással, kegyelemmel, békességgel a megemlékezőket, és áldott legyen az Úr az ő munkájáért, hiszen a Kürti család elmondhatja azt, amit Ezékiás király, hogy bizony javamra váltanak keserűség. Isten áldja meg az ő életüket, az ő szívüket. Megköszönöm a testvéreknek az adományokat, a fenntartói járulékokat. Nagyon köszönöm a szolgálóknak a munkáját, akik a héten különösen sokat dolgoztak itt a templom körül, a gyülekezeti házban. Isten áldja meg a szolgálók munkáját. Nagy örömömre szolgál még egy hírt elmondani a gyülekezetnek. Jó sok hónapon keresztül gyűjtögetjük az adományokat a kórus számára vásárlandó hangszerre, hogy egy nagyon-nagyon sokat tudó kis szintetizátor villanyorgona legyen a kórus szolgálatának segítségére, és ezen a héten ez végre nyílve ütődött ez a vásárlás. Köszönöm Buras Árpádnak is, hogy utána járt, kiválasztotta ezt a hangszert. Nem egészen 150 ezer forintba került, tehát megvan, az érdeklődő testvéreknek szeretettel, örömmel megmutatjuk, a gyülekezeti házban beállítottuk egy Yamaha DG520-as hangszert. Nagyon gyönyörű hangja van, úgyhogy szeretettel indítálok mindenkit, hogy jöjjön le, megkérjük Kántor urat, akkor biztos, hogy nem játszik is rajta valamit nekünk, hogy meghalljuk a hangját a hangszernek, és tényleg köszönjük még egyszer az adakozóknak, és magasztaljuk az urat, hogy a gyülekezetünk gyarapodhatott egy gyönyörű hangszerrel, dicsérjük vele mindig az Isten. Testvérek, a záró énekünk a 394-es dicséret, első, 2. és a 4. verse. 394-es dicséretünkhöz lapozzunk az énekes könyvünkben, 394-es énekünk első, 2. és a 4. versét énekeljük. Térd magadhoz, drága Sion, van még néked, Istenem.